Köszönöm, hölgyeim és uraim, igyekszem megszolgálni ezt a bevezető tapsot. Tisztelt hallgatóim! E mostani alkalommal egy olyan kérdést járunk körül, amely kérdéssel kapcsolatban igazi magyar folyamat zajlott le az utóbbi időben. Ez a magyar folyamat az, hogy bedobnak valamit a köztudatba, és addig-addig cincálják, rágcsálják, míg abszolút közhelyé válik, és igazából elveszti az eredeti értelmét és főleg jelentőségét. A régió fogalmát megelőzően korábban ilyen volt a fenntartható fejlődés, még korábban a környezet problematika. Addig-addig mondtuk, és egyre többet mondták azok, akik egyre kevesebbet értettek hozzá, hogy végül úgy kellett összekaparni, hogy mit is jelent ez a szó igazán. Komoly felelősség van rajtam, amikor megpróbálom a régióval kapcsolatos reális tartalmat összeszedni, és rendszerezve önöknek átnyújtani. A régió elsősorban az összes többi területi megosztási folyamat végtermékével együtt, a többi területi egységgel együtt értelmezendő. Ezért először arra teszek kísérletet, hogy elhelyezzem a régió fogalmát a többi területi fogalom körében, és rögtön azzal kezdem, hogy megnézzük, hogy milyen két fontos megosztási szempont alapján állnak rendbe azok a fogalmak, amelyeknek jelentős részét csak érinteni fogom most, de amelyeknek egyikéről, a régióról tüzetesebben szólni fogok. Igazából két rendszer szerint alakulnak ezek a fogalmak. Az első rendszer az alulról fölülre épül fel, és a kategóriái objektívek. Nem attól függ tehát, hogy a települést én annak nevezem, vagy nem, hanem attól függ, hogy az embernek valahol élnie kell, le kell települnie, a településnek az alapfunkciókat, nevezetesen védelmet, munkahelyet, lakóhelyet, bizonyos intim szférát biztosítania kell. A településnek függően attól, hogy a települések rendszerében hogyan helyezkedik el, különböző funkciói lehetnek. Mik ezek a funkciók? Például az ott lakó gyerekeket oktatni kell. De ez az oktatási intézmény nem lehet minden településben. Mert egyszerűen az optimális nagyság, a gazdaságos nagyság kizárja azt, hogy egy 25 fős településben óvodát létesítsünk. A magyar természetes szaporodási ráta mellett, ami 10 000-elék, Magyarországon 1000 ember kell ahhoz, hogy évente 10 gyerek szülessék. Ez azt jelenti, hogyha egy óvodát hozunk létre a kis csoport, közép és nagy csoport, 3 egymást követő évben 10-10 gyermek kell, ha ez az optimuma az óvodának, vagy ez a minimum a gazdasági oldalról az óvodának. Ez azt jelenti, hogy ez az 1000 ember lehet egy településben, de lehet 5-ben, főleg itt Baranyában, ismerjük a pici településeket. Ebből viszont az következik, hogy lesz egy, ahol van óvoda, ő lesz a vonzásközpont, ez a település lesz a vonzásközpont, a többi pedig a vonzáskörzet települése lesz. Vagy hagy utaljak vissza egy nagyon régi geográfusra, úgy hívták, hogy Szent István. És ő mondta azt, hogy minden 10 falu építsen magának egy templomot. Tisztában volt az ország helyzetével, reálpolitikusok egyike volt, igaz, hogy már elég régen, ki tudta, hogy az ország csóró. Minden 10 falunak telik csak. De képzeljék el, hogyan lehetett kiválasztani a 10-ből azt az egyet? Mennyi bölcsesség kellett ahhoz, hogy azt az egyet, ahol a templom fölépül, meg tudja közelíteni a többi 9. De ott is már templomos hely volt, egy, a többi pedig a vonzáskörzet tagtelepülése volt. A vonzáskörzetet tehát nem csináltuk, a vonzáskörzet azáltal jött létre, hogy óvoda kell, vagy a régi időben templomos hely kell, templom kell, de a végig gondolják, az egészségügyi funkciók sorát nem lehet mindenütt kórház, nem lehet mindenütt egyetem. Egyszerűen nem vagyunk annyian hozzá. A következő egy a régió. Vonzáskörzetek tömegéből épül fel a régió. Később erre bővebben visszatérek, ezért most csak ennek a logikai sornak megfelelő részletességgel szólok róla. A régió egy nagyobb egység, amely nagyobb egységnek van közepe, ez egy sűrűbb textúrájú részlete a társadalmi gazdasági térnek, egy olyan rész, ahol a régió centruma helyezkedik el, és vannak ritkuló, kifelé haladva ritkuló részei, és egész ritka textúrájú részek mentén találkozik a másik régióval, amely már egy másik, komolyabb, magasabb hierarchia szintű vonzáskörzet része, egy vonzásközpont, vonzásterülete. A régió fogalmából, aminek kifejtése nagyon hosszú időt venne igénybe, néhány elemet hadd emeljek ki. A régiónak van közös múltja. A régió évszázadok alatt lezajló fejlődés közös történelmi múlt alapján összekötött térsége a társadalmi-gazdasági térnek. Mostani struktúrája is egységes, amiből következik a közös múltból és a mostani egységes struktúrából, hogy a jövője is az kell, hogy legyen, tehát ez megfogható és prognosztizálható. És azon túl a régiónak lehetnek természetesen más vonásai is. Ilyen vonás például az, hogy az emberek úgy érzik, hogy ők oda valók. Van egy identitás érzetük. Ez az, ami abban kifejeződik magyar szokás és magyar nyelv alapján, hogy én alföldi gyerek vagyok. Ennek nagyon sok mellékjelentése van. Az embernek ugye akkor kell, hogy legyen bicskája, természetesen nálam is van, én alföldi gyerek vagyok. De azt mondja, dunántúli gyerek vagyok. Ebben benne van az is, hogy egy kicsit fölülről látom az alföldi gyereket, nálam már nincs bicska, én már az eszközeimmel válogatós vagyok, és más eszközökkel érem el azt, amit amaz a bicskával kísér el meg elérni. Azt mondja, hogy pesti gyerek. Pesti gyerekben megint sok minden van, ugye Pisti a Vérzivatarban éppen a napokban itteni bemutatón ismét előkerült Örkénynek ez a remeke. Ez egy sajátos embertípus, a pesti gyerek, vagy 56-tal a pesti srácok. Tehát ez megint egy olyan fogalom, ami Zalaegerszegre nem érvényes. Ez tehát az, amit úgy mondunk, hogy regionális identitás. Ez a régiónál van meg. A régiók országot alkotnak. A régiók egymás között sávval elválasztott terekkel közlekednek. Minden régiónak van egy specialitása, specializációja, és van egy komplexitása, hogy megél a régió a saját lábán is, ha muszáj. De ne legyen muszáj. Lényeg az, hogy a régió kooperációjából jön ki valami, ami több, mint a régiók összessége. És ez már az ország. Az ország kontinentális tagolódásnak a terméke, és egy olyan hosszú-hosszú idő alatt, több évszázad alatt, ezer év alatt összeálló egység, amelynek a közös története is innen hasonló lenne az érvelésem, mint a régiónál, csak a léptéke más. A másik sor az igazgatási rendszernek az elemeit foglalja magába. Ezek az elemek épp úgy hierarchikusak, mint a felső sor elemei, de ezeknek a leosztása fölülről lefelé történik, és szubjektív, akaratlagos. Tehát én azt mondom, hogy a község vagy város az a település, amelyet az arra illetékes szerv azzal nyilvánít, hogy melyik ez a szerv, az más Japánban, más Magyarországon, és másutt, és más lehet a községnek, városnak a kritériumrendszere, és így tovább. A járás, városkörnyék, más eltérő államokban másképp nevezik ezeket. Egy olyan közigazgatási egység, amely a magyarban egy járóföldet jelentvén valamikor stabilizálódott. Most nincs ilyenünk. A megye, szintén idézőjelbe tehető, egy olyan középszintű közigazgatási egység, amely közigazgatási egység ugyan de kapcsolódhat hozzá gazdasági funkció is, mint ahogy például centralizált társadalmi állami modellekben kapcsolódik is. Az államszocialista időszakban ennek komoly hagyományai voltak, tehát a megye tartósan működve bizonyos gazdasági szervezői funkciókat is magához ragadhat. Most ennek a leépülési fázisait láthatjuk. És van az állam. Az állam szintén akaratlagos képződmény. Ahogy azt mondtuk, hogy objektív folyamat terméke az ország, azt kell mondjuk, hogy az EKB elv produkciója az állam. Az EKB elv a világ legáltalánosabban érvényesülő elve, az erősebb kutya barátkozik elv. Tehát az államot úgy csinálják, miért? Mert én vagyok az erősebb, és megcsinálom ezt az államot. Mi nekünk magyaroknak ezt a kérdést részletezni nem kell, hiszen a nemzeti tragédiánk legeklatánsabb példáját nyújtja ennek. Térfelosztási rendszerek között, tehát mindegyik között vertikálisan is létesíthető kapcsolat, de egy biztos, nem keverhetjük. Tehát ami objektív rendszer csak azokból az építőkövekből épülhet, tehát előrejelezve előadásom egyik fontosnak vélt konklúzióját, nem lehet megyéből régiót csinálni. Nem lehet a régiót csinálni. Kell-e nekünk régió? Ugye kell nekünk régió, hangsúllyal kérdezve az előadás címét, azt kell mondanunk, hogy nem rajtunk múlik. Nekünk régiónk van. Föl kell ismerni, hogy hol van, és ez a régió meddig nyúlik, és így tovább. De nem kell nekünk csinálni, főleg oda nem való építőkövekből a megyének megvan a maga funkciója. De a megye ügyét rendbe kellene tennünk, erre még később visszatérek. Kérek egy következő ábrát, amelyben azt a teret tekintem át, amelyet az előbbi ábra 2x4 fogalomsora alapján felosztunk. Ez a tér az által jön létre, hogy a társadalom birtokba veszi a természetet, és minél fejlettebbek a termelőerők, annál inkább. A termelőerők fejlettsége a szürke állomány fejlettségétől függ. Hát az első a behatolásnak, ugye az preindustriális, industriális és posztindustriális szférába, a társadalom behatolása a természetbe, a birtokba vétel intenzitása függ egyrészt attól, hogy a szürke állományunk milyen, hogy működik, függ attól, hogy ez egy mennyiségi egy, de nagyon fontos, hogy hányan vagyunk, mert azért nem mindegy, hogy 100 millió ember, 150 mondjuk amennyi volt az emberiség összlétszáma Krisztus születése, akinek úgy tetszik az időszámításon kezdete környékén, és most pedig vagyunk 6,5 milliárdnyian, az óriási különbség a birtokba vétel intenzitását tekintve, és függ attól, hogy mit akarunk elsajátítani. Kérem, ma már egy embernek sokkal több cucca van. Egyszerűen, ahogy hallgatóimnak szoktam mondani, szándékosan abszurd dolgot fölhozva, hogy kérem, Szent Istvánnak egy vacak trabantja nem volt. Na most világos, hogy anakronisztikus a dolog, de a leggazdagabb magyar oly csóró volt a mostani sztendernek megfelelően, hogy azt alig tudjuk elképzelni. Ez azt jelenti tehát, hogy többen vagyunk, okosabbak vagyunk, és személyenként is többet akarunk elsajátítani, magyarán eljutunk a mostani, modern korba, posztindustriális fázisba, amikor teljesen birtokba vesszük a természetet. Ez az ábrasor egy nagyon fontos elem, hogy egyrészt egy helynek a három időpontban való fejlődési fázisát jelzi, de másik oldalról egy időpontban, a térben három különböző helyet különít el, hiszen ma a világon van posztindustriális fázisban lévő, a fejlődés fazonját meghatározó államcsoport, és van az industriális fázisban bóklászó, és van, aki még, vannak olyan országok, amelyek még el se indultak. Tehát valahol ott vannak, Pápua Új-Guineában, hogy szerencsétlenebb, vagy pehesebb, vagy rosszkor arra járó turista esetleg még áldozatul is eshet, mert éppen még a kannibalizmusnak a fázisában lehetnek bizonyos törzsek. Ez tehát arra ad választ az ábra hitem szerint, hogy mi az a tér, amit boncolunk, mi az a tér, amit régióra, vagy szubrégióra, vagy másra bontunk fel. A tér, amiről szó van, természeti és társadalmi fázisból, szférából tevődik össze. Miután mi nem azt nézzük, hogy hidrogeológiai és egyéb szempontból hogy néz ki a világ, hanem minket a társadalmi szféra részletei érdekelnek, ennél fogva a természetit nem bontom fel a második fázisban, meghagyom. A társadalmit viszont szűkebb értelembe vett társadalmira, gazdaságira és infrastruktúrális fázisra bontom, hogy így a térnek a komplex jellegét minél jobban érzékeltetni tudjam. Ez a tetraéderrel jellemezhető, modellezhető jelenség. A tér tehát, a település, mint a térnek egy koncentrált góc területe, megjeleníthető úgy, hogy egy tetraéder négy, hiszen a tetraéder talán rémlik még önöknek, ugye középiskolai tanulmányunkban ez egy roppant elegáns test volt, tanulmányaink során már akkor föltűnt, hogy egyenlő oldalú, tehát szabályos háromszögekből áll, még által határolt, még pedig négyből, macskához is hasonlít, eldobja az ember, biztos talpra esik, mert ugye olyan a felépítése. Na most ezt azért hozom ide, hogyha rendszerként, rendszer szemlélettel nézzük a teret, akkor abban benne van a társadalmi, az infra, a gazdasági és a természeti szféra is. Sőt, ezeknek az együttműködő rendszere, hiszen az élek mentén minden egyes szféra a másik három szférával érintkezik. A kölcsönhatásokat az élek jelzik, amiből az következik, hogy aki a térhez nyúl, akár politikusként, akár kutatóként, tudnia kell, hogy nem nyúlhat csak az egyik szféra egy zugához, mert a kölcsönhatás rendszeren keresztül az egész reakciója rendszerszerű reakció lesz, ha ezt úgy sikerülne egyszer elfogadtatni azokkal, akik a döntősi szférában szerepet játszanak. Azt hiszem, hogy nem csak én lennék boldog, hanem többen még. A közeledve és az elméleti részekkel végezve, közeledve előadásom tényleges tartalmához, egy olyan részt iktattam be, amikor a régió kérdését a Kárpát-medence, Kárpátia, figyeljék meg, direkt nem mondok Magyarországot, főleg nem történelmi Magyarországot, nem akarom a társbérlőket sérteni. Társbérlőink mindig voltak a Kárpát-medencében, ez azokkal szemben is szól, akik most ki akarnak sajátítani a medencéből egy-egy részletet, és szól a mi keményeinknek is, akik el akarják felejteni, hogy itt mindig voltak mások is, nem csak mi. Más kérdés, hogy az államalkotó tevékenységet mi végeztük el. Ennél fogva szeretném azt bemutatni, hogy hogyan alakultak a régiók, hogyan formálódtak a régiók a Kárpát-medencében, majd rátérek az összeurópai képre. A Kárpát-medence egységesült, hiszen a tőkés fejlődés a 19. század harmadik harmadában különösen, amikor az osztrák-magyar monarchia részeként rendkívül földgyorsult fejlődésnek voltunk tanúi, Ez egységessé tette a medencét. Függetlenül attól, hogy itt szlovákok, itt románok, itt rutének, itt horvátok éltek, látszik az egészből, hogy belül egységes, kifelé az ország határ ritkuló textúrát, itt a vasúthálózatot mutat, és ez a textúra egységes, és legfeljebb sűrűséget a határ mentén kizárólag Bécs felé mutat. Hiszen Bécs, épp úgy, mint Budapest, a vasúthálózat tekintetében egy rendkívül fontos, európai jelentőségű góc volt. A másik szempont a települési rendszer konfigurációja, amin bizonyítani szeretném a Kárpát-medence egységét egyelőre. Ez a nagyon hirtelen világvárossá fejlődő Budapest körül kialakuló magas hierarchia szintű településeknek a körkörös elhelyezkedésével bizonyítható. Ez egységes rendszer. Egységes rendszer, amely igazából ismét csak Bécs felé mutat valamiféle törést, ahol a rendszer nem zárul, a körkörössége csorbát látszik szenvedni. Ezen egység talán elfogadható érzékeltetése után hadd nézzük azt meg, hogy hogyan alakultak, formálódtak a régiók a Kárpát-medencében. A régiók formálódását néhány történelmi, hiszen a régió fogalmát erre is használják, történelmi régió. Ugye lehet mondani, hogy van Pannónia, van Hunnia, van Dácia. Sok mindent lehet később is mondani. Lehet történelmi régiónak Erdélyt fölfogni, lehet sok mást. De igazából társadalmi, gazdasági alapon a régió fejlődés csak a 19. századtól fogható fel, és a régió definíció szerint csak akkortól számít. A régiók kialakulása a következő képet mutatja. A nagy átmeneti sávok vannak a régiók között. A régió, Kárpát-medence regionális tagolódása történelmi okok miatt nem fejeződhetett be. Hiszen amikor kezdtek kialakulni, akkor jött egy drasztikus szétvágási folyamat, ami a regionális fejlődést megakasztotta, vakvágányokra terelte, és az egésznek az áttekinthetőségét, utólagos áttekinthetőségét is zavarja. Egy biztos, kialakult egy központi régiónk, kialakult Erdély, Felvidék, az Alföld, Dunántúl, Horvátország történelmi okok miatt eleve különálló régióként fejlődött, és amire a figyelmet itt fölhívnám, az a két fél régió. Két olyan régió van a medencében, vagy a medencét is érintő módon, Kárpát-Tiánt is érintő módon, amelynek a központja nem a medence területén van. Ezek közül az egyik a Bécs központú régió, a másik pedig a Belgrád központú másik. Az egyik ablak Európára, ugye utaltam már egy nagy magyar geográfusra, hogy utaljak egy másikra, szabad-e Dévénynél betörnöm? Új időknek új dalaival. Dévénynél. Tehát Adi tudta, hogy honnan jön az új idők új dala. Tudta, hogy az innovációs csatorna mi. Nekünk tudnunk kell azt, hogy ez nem csak a magyar innovációs irány, amit lehet szögesdróttal, aknásítással elzárni ideiglenesen, hanem ez az egész medencének a kapuja. Rendkívül jó lenne, ha ezt nem csak mi tudnánk, a magyar állam polgárai, hanem tudnák azok is, akik társbérlők, és tudnák azt, hogy ez a kapu az egész medence számára az innovációs kapu, és tudnák azt, hogy ennek a közös hasznát együttesen tudjuk learatni hatékonyan. A másik 19. században úgy hívták, hogy Magyarország lágy alteste. Ugye akkor még használtak szakmában is ilyen igazán rusztikus kifejezéseket. Ez pedig a Balkánra nyíló kapu. Balkán felől ez az innovációs kapu Európa felé. Nekünk Balkán felé egy innováció továbbító funkciót magába foglaló nagyon fontos terület mi számunkra, hiszen ott tudunk eladni. Ott tudunk megjelenni úgy, mint az innováció hordozói vagy továbbítói. Tehát fontos az az irány. Mind a kettő kölcsönös irány, és mind a kettő nagyon fontos a számunkra. Visszatérek még az András kereszt említése kapcsán erre a kérdéskörre. A kialakuló régiók a Kárpát-medencén, Kárpátián belül olyanok voltak, amilyenek, részletekben nem mentem bele, bizonyítható arculatok vannak az egyes régiók mögött. De Trianonban abszolút függetlenül a régiók, tehát a térnek az objektív tagolódásától függetlenül vontak meg határokat. Ezek a határok mesterséges vonalak, soha nem volt határok. Aminek következtében egy évezredes tagolódásnak a helyébe egy mesterséges, vonalszerű határ lépett, és ez a vonalszerű határ ráadásul a megcsonkított és az utódállamok közötti viszony természetes alakulása folyamán ellenséges államok között húzódott meg. Látjuk tehát, hogy az új határoknak semmi közük a régióhoz, tehát a tér természetes objektív tagolódásához. Nézzük a továbbiakat. A trianoni Magyarország tulajdonképpen elfoglal egy helyet a medence közepén, ez nagyon fontos, hogy a térnek a közepén, egy nagy térségnek, egy országnak a közepén helyezkedik el, de sehol természetes, regionális határokkal nem rendelkezik. Ez az az ország, bocsánat, állam, ugye a köznyelv szinonímaként használja az államot és országot. A szaknyelv, aki ezt először leírta geográfusként, az Prinz Gyula. Én csak átveszem tőle. Prinz Gyula, aki rektora volt ennek az egyetemnek, és geográfus volt, tehát legfeljebb a második helyet tudtam ebben a szakmában és ebben a pozícióban elérni, ami nem rossz, ezüstérem is fényesen csillog. De itt nézzük meg azt, hogy amikor mi voltunk az erős pozícióban, mert erős szövetségeseink voltak, ugye németek, olaszok, ugye az első bécsi döntés ezt hozta. Nézzük a többit. Mi elfoglaltuk aztán már önszorgalomból, ugye elővette Horthy a fehér lovat, bevonult a Ruténföldet. Utána a második bécsi döntésnél hozzánk került Észak-Erdély, majd Jugoszlávia szétesése nyomán újabb területeket kaptunk. Az előbb mondtam, hogy trianoniak nem voltak tekintettel. Csúnyák, rondák, mindent mondhatunk. De amikor mi voltunk fölül, az EKBF nekünk kedvezett. Mi ugyanabban hibába estünk, sehol a regionális tagolódásnak megfelelő államhatár, amiből sokféle következtetés levonható. Nézzük tovább. Ez az a bizonyos szomszédos régió kezdeményeket is magába foglaló ábra, amelyre utaltam az északnyugat dél-keleti Nyugat-Európa Balkánt összekötő tengely kapcsán. Most ezre keresztbe találunk egy másik tengelyt, amely Padániát köti össze Ukrajnával és a mögötte lévő Oroszországgal. Padánia talán néhány szavas magyarázatra szorul. Ez Itáliának az északi Csizmától eltekintett része, tehát az igazi része, mintha ledobna magáról a Csizmát, van is erre törekvés a politikai szférában is megjelent, hogy önállósodjon lerúgni a Csizmát, azzal úgyis csak baj van mindig, mert ez egy nagyon fejlett térsége Európának. Európa legfejlettebb térségeinek az egyike. Ez a térség piacot keres. Ez a térség komplementer kapcsolatban lehet és kiegészítés más funkciókkal a nyugat-európai többi térséggel, de piaca lényegében a Balkán lehet, de ez kicsi neki, és megint Magyarországon, megint a medencén át, Kárpátián keresztül Ukrajnába és Oroszországban találhatja meg az igazi piacát. Ez azt jelenti, hogy Magyarország területén, ez nekünk magyaroknak jó, de a Kárpátia területén, ez nekünk magyaroknak is jó, de a társbérlőknek is jó, mindannyiunknak jó. Olyan két makroregionális fejlesztési irány találkozik és kereszteződik, aminek a hasznát lecsapolni együttesen sokkal nagyobb hatékonysággal lehet, mint ha külön-külön próbálkozunk vele. Tessék a következőt adni, és abban a pillanatban egy már európai képet látunk, egy ismert képet, Európa államai. Európa államai, van belőlük körülbelül 50. Ha ugye attól függ, hogy mennyi, hogy Vatikánt a maga 0,44 négyzetkilométerével ide vesszük-e, miért ne, hiszen szuverén állam. Vagy pedig, ugye hol vonjuk meg a határt a Kaukázusnál, tehát 50 állam van. Ez az a térkép, amit minden ugye, művelt nagyközönség közé, körébe besorolható, bármilyen szakma képviselője Magyarországon ismer. Ezzel szemben van Európának egy olyan térképe, amit szakmai körökben kezdünk ismerni, ez pedig Európa országai. Az ország, ami tehát, ne feledjük az első ábrában, ábrához fűzött megjegyzéseket, évszázados fejlődés alapján lényegi összefüggésekre épülve alakult ki. Ha összevetjük az országot, akkor azt mondjuk, hogy Ibéria egy ország, amely területén van egy Spanyolország, egy Portugália, egy Gibraltár és egy Andorra, vagy Franciaország egy ország, de nem azonos a francia állam területtel, hanem bizony hozzátartozik a Vallon rész, Svájcnak az a része, amelyik franciául beszél, és a francia kultúra része, nem az a lényeg, hogy hogy beszél, hanem a kultúra egésze a fontos ebben a tekintetben. És ha megnézzük ugyanezt Németországnál szintén, Svájcot széthasogatják az országok. Svájc, mint állam van, Svájc, mint ország nincs, de Svájc azért köszöni megvan, tehát nem kell nagyon sajnálnunk ilyen értelemben, hiszen ez egy teóriának a megfelelő kategóriáit jelenti csak. Németország Ausztriát magába foglalja, mint ország, mint állam természetesen nem. Amikor tehát mi azt mondjuk, hogy Németországgal kereskedünk, és kisebb a függésünk, mint volt a Szovjetuniótól, akkor azért gyanakodjunk egy kicsit, adjuk hozzá nyugodtan Ausztriát. Mert ez a kettő gazdaságilag egy, és akkor már nagyobb az egyoldalú függésünk, mint volt bármikor a Szovjetuniótól. És akkor még egy okot kapunk az előbbi ábra, még előbbi ábra talán visszaidézhető, az András kereszt másik ágára. Nekünk nagyon fontos, hogy legyen a némettel szemben alternatívánk. Esetleg mondhatunk csúnyát a németnek, mert ha nem ad valami zenélő kaszakövet, akkor megvesszük az olaszoktól. Ami esetleg még másra is képes, éjszaka is világít, meg mit tudom én. Tehát igazából az alternatív jelleg roppant fontos. Egyoldalú függőség rettenetes. Több oldalúnál már játszhatunk. És ez nagyon fontos szintén. És megint nem csak magyaroknak, hanem a medence többi társbérlőjének is, hiszen mindannyian kicsik vagyunk, együtt kell működnünk és kooperálnunk kell. Na most nem akarom mindet végignézni, látom az órát és az időm, ezt nem nagyon engedi meg, de hogyha ha látják, hogy mondjuk Skandinávia is egy egység, vagy Ukrajna, Lengyelország, Kárpátia már úgy szerepel, mint egy egység a Balkán, a legcifrább ország Európában. Leginkább széthúzó ország Európában. Aki egyszer meg tudná csinálni ennek az országnak az egységét, megcsinálni, én is rossz kifejezést használok. Valahogy meg tudnánk hosszú fejlődés után fogni a megoldásnak azt a fix pontját, hogy itt valahogy a sok rétűség mellett megjelenne egy közös érdek. Csodálatos Balkánunk lenne, hiszen a Balkán önmagában fantasztikus, mély kultúrával rendelkező terek összessége, és rendkívül rokon szenves és szép világ. Ha tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy ezekben az országokban úgynevezett core éreák vannak, szívterületek vannak. A főváros nem oda települ, ahová telepítjük, hanem szükségképpen ott jön létre a főváros, ahol a súlypontja van, gazdasági, társadalmi súlypontja az illető országnak. Magyar példával. A szívterületben benne volt Székesfehérvár, Esztergom, Visegrád, Buda, Pest-Buda és Budapest. Mikor ment ki innen a fővárosi funkció? Ha muszáj volt. Ha jöttek a törökök, jöttek az oroszok, akkor Debrecen lett. Ugye menni kellett, mert jöttek az osztrákok 48-49-ben, akkor Debrecen lett megint. Tehát amikor muszáj volt. De abban a pillanatban visszamegy a fővárosi funkció, amikor helyreáll a rend. Tessék megnézni, hogy például Kopenhága, Malmö, Lund a svéd oldalon egységes szívterülete Skandináviának. Eléggé periférikus, de egyértelműen az. És Stockholmot azért viszik oda, hogy jelezzék az északra menést. Kérem, Németország szívterülete a Rajna-vidék. A Drangnach Osten szellemében elviszik egy kis vacak városkába, Berlinbe a fővárosi funkciókat az Egyesülés kora 19. században elviszik, és fölfejlesztik. Hitler idejében ugye 5 milliós város, és most is 3 millió lakója van. De igazából a német súlypont nem ott van. És most már céltalan, mert a keleti határ, az Oder-a Neisse határ, az most már nem csak államhatár, hanem az áttelepítések következtében igen masszív módon már országhatár is. Európa országai régiókra oszlanak. A régiókból épülnek fel az országok más megközelítésben, és ez a helyesebb megközelítés. Most amikor Európa egységét létrehozzuk a kezdetekben, a II. Világháború után, akkor nemzetállamokból kell összehoznunk, mindig hangsúlyozva a regionális megosztásnak a fontosságát, ezt az egységet. Kezdettől fogva egy olyan helyzet áll elő, hogy vannak államhatárok. A törekvés az, hogy ezek átjárhatósága növekedjen, ezek jelentősége tehát csökkenjen, és nőjön vissza az államhatárok megosztottsága, megosztó szerepe következtében meglazult regionális együttműködési lehetőségek sora. Ez azt jelenti, hogy Európa mostani regionális felosztásában az államhatárokra támaszkodó régiók vannak. Magyarán, ugye elköveti Európa azt a hibát, amit elméletileg nem lenne szabad, hogy egy államhatár rendszeren belül, tehát egy mesterséges rendszeren belül működteti a természetes regionális megosztást. Ez egy olyan helyzet, amihez nekünk, ha belül leszünk, alkalmazkodnunk kell. Nézzük tovább. Egyszerűen a határkérdés, államhatárkérdés. Európában a két világháború között ilyen határtömeg volt, ilyen. Nem részletezem, egy biztos, sok és egyre több határ, ez az első következtetés. A másik az, hogy labilisak a határok. Tehát az EKB elv egyszer itt, egyszer ott kedvez. A határokra tehát építeni, az államhatárokra olyan valamit, ami tartós, hosszú, kifutású, nem érdemes. Nézzük tovább. A határok szerepe általában gátló a kapcsolatteremtésben, így a gazdasági, társadalmi fejlődésben is. Egy határmentes területen a kapcsolatok körkörösek. Ha olyan határ van, ami átjárható, mondjuk, mint Bázel, a Regio Basiliensis, ugye a klasszikus európai régió esetében, van egy város, ami három államhoz tartozik, Svájc, Németország, Franciaország. Ott nyugodtan át lehet menni. Kérem, én itt vásárolok, én itt akarok dolgozni, és ezzel szemben nem itt akarok lakni. Tehát van olyan határ, ami nem csonkolja a kapcsolatrendszert, szemben a kelet-európai tipikus határokkal, ahol bizony a határ mentén időnként lőnek, időnként robban valami, és sok minden más. Itt viszont ennek a térségnek a fejlődése csak féloldalas lehet. Energiája fele akkora, mint ha nem lenne a határ. Van egy kivételesen jó helyzet, amikor határátkelő van, ide koncentrálódik a kapcsolatrendszer, itt kapu van, ez természetesen jó szituáció. Bemutatom azt, hogy hogyan nézett ki a KGST időszakában, az államszocializmus időszakában egy tipikus határmenti kapcsolat. Egy határ mentén, ugye miután mesterségesek az államhatárok, határ mentén létrejön egy olyan helyzet, itt is búzát aratnának, itt is, itt már kész vannak, 5 kombájn áll, amit kombájn hiány miatt egyszerűen nem lehet mit csinálni. Minden normális, józaneszű ember azt mondja, hogy hát vigyük át azt a kombájnt, essünk neki. Kérem, nem. A testvéri baráti országok között az volt, hogy meg kellett kérdezni a központot, hogy lehet-e, az átszólt ennek a központnak, hogy lehet-e. Tételezzük fel, hogy nem a tipikus választ, tehát a nyet érkezett, Gromikónál ez ismert, hanem tételezzük fel a pozitív választ, visszaszóltak a központba, és egyúttal leszóltak ide, hogy igen, és innen leszóltak még, kérem, 5 lépés, közben a gabonát már megette a fene, de egyszerűen ez volt a tipikus határmentiség. Ez azt jelentette, hogy mi, akik úgyis csórók voltunk, harmadszor használom a csóró kifejezést, nem véletlenül, mi sokkal bonyolultabban oldottuk meg a dolgainkat, mint a nálunk gazdagabb és szerencsésebb országok. Magyarország megyéit mutatja. Ez az ábra szintén ismert, mögöttem is ezek találhatók meg, itt már ugye kvázi régiókba szerveződve. Ezek a megyék most ugye helyi önkormányzati szintet jelentenek, érdekes már ez a megkülönböző, a lokális szint és a megyei szint ugyanazt jelenti, ugyanakkor tudjuk, hogy nem ugyanaz. Tehát ez a megoldás, és a régiónak való eladás kérdése. Tehát, hogy kell nekünk régió, ha úgy veszem a kérdést, mikor van nekünk megyénk, van megyerendszerünk? Igen ám, de ez a megyerendszer egy 1000 éves alapokra támaszkodó és főbb vonásaiban konzervatív rendszer. Azt szokták mondani, hogy ne bántsuk, hiszen Szent Istvánnak a teremtménye. Szent István reagálása egy kihívásra. Igen ám, csak 1000 körül történt ez a kihívás, és nem 2000 körül. Erre a kihívásra megadta a korszerű választ István. Most viszont ne hivatkozzunk Istvánra a megye védelmében, mert most a kihívás a régió. Tehát ha most mi a megyével válaszolunk, akkor éppen Szent Istvánnak a gondolatait, az egész megközelítési attitűdjét csúfoljuk meg. Magyarán a megye és azon belül elhelyezkedő kistérségek, a területfejlesztési törvény mostani vitája éppen a kistérségeknél tart, kistérségi fejlesztési tanácsok felállítása ügyében lép nagyon pozitívat, és onnantól kezdve kell majd eldöntenünk azt, hogy a régiók, a kvázi régiók, vagy a rendes régiók, vagy a megyék milyen szerepet kapnak a magasabb szintű, magasabb hierarchia szintű fejlesztésben. Nézzük tovább. Ezek azok a régiók, idézőjelbe raktam, amelyek mögöttem is vannak ezen a térképen. Ezek a kvázi régiók, hiszen megyékből csináltuk, és régiónak nevezzük őket. Tehát egy közigazgatási egység, aminek megvan a maga funkciója, de nem terjed ki az egészre azokra, amely funkciók teljesítését a régióktól elvárjuk. Tehát ez a legrégibb magyar iparok közé tartozó jelenségnek a végterméke, ez pedig a fából vaskarika gyártás. Ebben komoly nemzetközi sikereink vannak, egyik ilyen produkció ez is. Nyugat nem fogadja el ezeket. Nem ír elő nekünk semmit. Te nem azt mondja, hogy ez kell, az kell, amaz kell, de bizonyos preferenciái anyagi konzekvenciákkal vannak. Ezért meg kellene találnunk azt a megoldást, ami megőrzi a megyét, vagy a megyénél hagyja az önkormányzati testületet, vagy nem, vagy azt följebb viszi a régióhoz. De mindenképpen valamit ebben döntenünk kell. És nem szabad azt tennünk, hogy vannak kvázi régióink, és ezek államhatárra támaszkodnak, mert ezek így nem működhetnek. A Kárpát-medence sajátos történelmi múltja. A régió kezdemények kialakulása ebben a térségben, a Kárpátia térségében arra tanít bennünket, hogy a régiók államhatárokkal átvágott térszerkezeti egységek eleve ab óvó nemzetközi régiók. Egyszerűen azért, mert határvonalak vágják át őket. Ezeket megváltoztatni nem akarjuk, nem tudjuk. Minden esetre, amit akarunk, az a régió közös működtetése. Ez a jogharmonizációtól kezdve, hogy ugyanazt jelentse X országban, mint Y valami, feltételezi, és eleve a kooperációra kényszerít bennünket, amennyiben a józan eszünk alapján akarunk regionális fejlesztést csinálni, regionális fejlődést előidézni. Válaszolva a kérdésre, hogy kell nekünk régió? Sok részletre választottam. Végső soron azt kell mondjam, hogy nem rajtunk múlik, hogy van-e régiónk vagy nem. Régiónk van, föl kell tárni. Nem azon múlik, hogy akarjuk-e, hogy legyen vagy nem. Minden esetre, ha van régiónk, már pedig van, az az országon belül, tehát Kárpátián belül alakult ki, ha működtetni akarjuk őket, a Kárpátián belül élő minden nép hasznára, akkor azt csak kooperatív attitűddel lehetséges, ez az attitűd pedig a medencében élőkre igen alaposan ráfér. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.